Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvének 6. részéből, a 20. verstől a 24. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Ha a te fiad megkérdez téged ezután mondván, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések és végzések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nékünk, akkor azt mondjad a te fiaidnak, szolgái voltunk Egyiptomban a fáraónak, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. És tűn az Úr Egyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csodákat a fáraón és az ő egész ház népén, ami szemeink láttára. Minket pedig kihozza onnét, hogy bevigyen minket, és nékünk adja azt a földet, amely felől megesküdött a mi atyáinknak. És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, hogy féljük az Urat, ami Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint a mai napon. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te szabadító Isten vagy. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg a te szabadításodat, a te kegyelmedet, azt, hogy te velünk voltál, mellénk álltál. Köszönjük neked, hogy megőriztél utainkon, és ide is utat készítettél a mi számunkra. Olyan jó látni és újra visszaemlékezni a te csodáidra, a te szabadításaidra, arra, hogy te munkálkodsz a mi életünkben. Bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor ezt nem látjuk, nem vesszük észre. Bocsásd meg, hogyha úgy érezzük, hogy nem adtad meg a te szabadításodat, mert mi valami egészen mást képzeltünk arról. Tudjuk, atyánk, hogy benned nincs változás, vagy változás árnyéka. Nem te változtál meg, nem a te karod lett rövidebb, hogy ne tudnál megszabadítani. Nem a te füled nem hallja a mi imádságainkat, hogy ne hallgathatnál meg minket, hanem a mi bűneink választanak el bennünket tőled. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk bűnlátást, adj a szívünkbe őszinte bűnbánatot, hogy mindazt, ami tőled elválaszt, ami téged megszomorít, tudjuk megvallani és elhagyni, és tudjunk abban a szabadságban, amelyre az Úr Jézus Krisztus megszabadított, szilárdan megállni. Add, hogy azt a szabadságot, amit tőled kaptunk, azt tudjuk hirdetni, azzal a szabadossággal szemben, amit a világ próbál kínálni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy most a te szent lelked által légy jelen, erősíts meg bennünket a veled való szeretet közösségben, add, hogy tudjunk épülni, erősödni a te igéd, a te lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, nyugalom napját szentelő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek írott igéjét, Pál Timóteushoz írt első levelének első fejezetéből, a 12-től a 17. versig. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudattalanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Kedves testvéreim, emlékezés. Talán olyan ez a szó, amely első hallásra nem tűnik nagy horderejűnek, de amikor az ember élni kezd vele, akkor nagyon megváltozhat a véleménye. Ugyanis az emlékezés nem csak szép dolgokat hozhat a felszínre, hanem régi sebeket, haragot, fájdalmat, és meg annyi más érzést. Mégis szükséges, mert emlékezet nélkül az ember nem lehet ember, s múlt nélkül sem jelen, sem jövő nem lenne. Gondoljunk csak arra, ha valaki egy balesetet szenved, és sérül az emlékezetének a központja, akkor mindent elfelejt, ami a múltjában történt vele. Legtöbbször még a nevét is elfelejti az illető, és így elvész az identitása. Emlékezésre szüksége van mind az egyénnek, mind a közösségnek, mert csak így tud jól és helyesen élni a jelen lehetőségeivel, a jövő kihívásaival. Tudta ezt jól a zsidó ember is, már az ószövetségi időktől kezdve, hiszen vallásuk, szokásuk, egész identitásuk középpontjában ez állt. Emlékezés Isten szabadítására. Számtalan rendelkezés, parancsolat, életvezetési tanács erre a mondatra irányult. Ez hitük és létük lényege. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg a zsidó gondolkodás és szemléletmódot, hogy ezt egy evezőshöz hasonlította. Egy hagyományos csónakban az evezős általában a célnak háttal ülve foglal helyet, és tulajdonképpen a távolodó partot látja maga előtt. A zsidó szemléletnek is ez a lényege. Mindig maguk előtt látják a múltjukat, azt, honnan indította el őket az Isten, hogyan szabadította meg őket az egyiptomi fogságból, s bár sok hibát és bűnt követtek el, ő mégis kegyelmes maradt hozzájuk. Így haladtak előre, soha el nem felejtve múltjukat. Pál, akinek a szavait olvastam fel, szintén zsidó szemléletben nőtt fel. Nem is tudott volna másképpen tekinteni a világra, az életre, mint így. Visszatekintve, emlékezve. És milyen nagy csoda, hogy a leveleiből a hála az, ami lüktet. Lüktet, mint valami fő ütőér. A hála mindig abból fakad, ha visszatekintek a múltra. Akkor tudok hálát adni szüleimnek, nagyszüleimnek, ha visszatekintek azokra a naprokra, amikor hozzájuk menekülhettem, amikor érezhettem, hogy ők mellettem állnak. Akkor tudok hálát adni hitvesemnek, ha visszatekintek azokra a pillanatokra, amelyeket együtt éltünk meg, amikor belátom, hogy a szeretet minden akadályt képes volt legyőzni, és sorolhatnánk még tovább. Pál apostol Krisztus Jézusnak hálás. Nézzük meg miért, és hogyan emlékezik ő vissza a múltjára. Pál először arra emlékezik, és azért ad hálát, hogy őt Jézus Krisztus kiválasztotta és szolgálatra rendelte. Ez a kettő az apostolnál összefügg, és ugyanazt üzeni. Ő döntött mellette. Ő választotta ki, az Úr Jézus kereste meg őt, ő talált reá. S Jézus is ezt mondja tanítványainak, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek el titeket arra, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Igen, testvéreim, ő ragadta ki Pál apostolt, és ő ragadt ki valamennyiünket. Az ő ereje az, ami bennünk táplálja a vágyat, hogy minél jobban megismerjük, hogy érdeklődjünk utána. Ez az erő képes valakit kiragadni addigi életéből, és egy másik úton elindítani, ami Urunk ereje. És így volt ez Pál életében. Ám ez az erő nem csak egy pillanatnyi lökést ad, hanem olyan erőt ad, amely végigvisz egy életen. Nem olyan ez az erő, mint a rakéták hajtógáza, amely csak egy bizonyos ideig képes hatni, és ha elég az üzemanyag, akkor nem repíti tovább a rakétát. Krisztus ereje jóval nagyobb, mert ő senkinek sem ad olyan szolgálatot, amelyhez ne adná az erejét is. Tehát Isten ereje nem csak a kezdeti felbuzdulásra elég, hanem elég a további életre is, hogy mindvégig Krisztus mellett maradjunk. Isten ereje végtelen, és ebből ad kinek-kinek, hogy küldetését beteljesítse, szolgálatát hűséggel végezze. Ez az erő hordozta egykor Pált, majd sokakat a történelemben, és bennünket is ez hordoz, mind a mai napig. Volt azonban valami, amiért Pál kiérdemelte ezt az erőt, és a szolgálatra való elhívást. Ez pedig nem más, mint az, hogy Isten megbízhatónak tartotta, vagyis Isten megbízott benne. A következő versekből az derül ki, hogy érthetetlen volt Pál számára is Krisztusnak ez a bizalma, mégis megkapta. Ez minden keresztény embernek a reménysége és a biztatása. Krisztus megbízik bennünk, megbízhatónak tart minket, pedig mi még magunkban sem bízunk. Pál apostol ezt megértette. Ez volt az ő életének az ereje. És ahogy emlékezik vissza, az emlékezés, ahogy mondtam már, nem csak a jó dolgokat hozza felszínre, hanem fájdalmas pillanatokat és érzéseket is. A múlt, amit az egész élet nem csak fényességből, nem csak világosságból áll, hanem benne rejlik a sötétség, benne rejlenek az árnyékok is. Pál is jól látja a múltját, a korábbi bűnös életét. És minél jobban látja maga előtt Krisztus szeretetét, annál jobban látja, milyen volt az ő Krisztus előtti élete. Eljut odáig, hogy nem csak bűnös, nem csak haszontalan ember, hanem mindenben ő az első. Pál felismerte, milyen ember volt ő addig, ameddig nem ismerte meg Krisztus szeretetét. Felismerte, hogy akit üldözött, pont ő váltotta meg. Akinek a követeivel erőszakos volt, pont ő volt az, aki a keresztig szerette, és aki érte halt meg. Testvéreim, itt kezdődik a keresztény ember élete. Felismerem a saját magam bűnös voltát. Belátom, milyen is vagyok Krisztus nélkül. Ezt nem elég csak egyszer megtenni. Egész életemben emlékeztetni kell rá magamat. Honnan indultam? Ki voltam? Nem a bűneinkről van itt szó, hanem a jellemünkről. Hogy ki voltam, és mi mindenen keresztül vitt át az Uram, és változtatott, formált. Ha valaki ezt a korábbi életét elfelejti, hibát követel. Olyat, amilyet a farizeusok általában elkövettek, már Jézus Krisztus idejében is. Megfeledkeztek ugyanis ők arról, hogy ők sem különbek másoknál, hogy ők is csak emberek. Nekünk tehát emlékeznünk kell arra, hol voltunk, kik voltunk, mielőtt találkoztunk volna Jézussal. Lehet, hogy fájdalmas ez a visszaemlékezés, de pontosan ez a bűnbánat lényege. Nem feledkezem meg az életem eseményeiről, és nem akarom azt eltakarni az élő Isten elől. A bűnös múlt bevallása pedig megtisztulást eredményez. Az ember valóban felszabadultan érzi magát, ha valakinek őszintén bevallotta, hogy hibázott, hogy vétkezett. Mert a bevallás nélkül nem lehet bocsánat. A fiatalok húsvét délutánján előadtak egy jelenetet, és már ott akkor megragadott egy mondat. Bocsánat nélkül nincs újrakezdés. És valóban, ha nem vallom be, ha nem kapom és nem kérem a bocsánatot, akkor nem kellhet újrakezdeni. Mert mi emberek nagyon könnyen hajlunk arra, hogy a szőnyeg alá söpörjük a dolgokat. Azt mondjuk és azt gondoljuk, ha nem beszélünk róla, előbb-utóbb elfelejtődik és megsemmisül. Megsemmisül a múlt. Ám a be nem vallott múlt árnyai ott kísértenek egészen addig, amíg ezt a terhet le nem rakjuk. Pál apostol ezt megtette. Ám attól ez a múlt még nem semmisült meg. Az élete része, a múlt egy darabja lesz. Úgy lehetne ezt elképzelni, mint amikor valaki egy házat készít, és eleve rossz alappal kezd, és a ház aztán végül mégsem épül meg. Ott marad a rom. Ott marad a rom azért, hogy emlékeztessen arra. Így nem szabad csinálni. Így nem jó csinálni. És testvéreim, nagy baj lenne, ha az emlékezet megállna ott, hogy bevalljuk a bűnös múltat. Pál sem állt meg itt. Nem csak felismerte, hogy milyen volt Krisztus előtti élete, hanem visszaemlékezett Isten kiáradó kegyelmére, szeretetére, amely hittel töltötte be az ő életét. És egészen megváltozott az addigi élete. Ez a kegyelem volt az, amely hordozta, amely megtartotta, amely mindenre elég volt neki. A múlt tehát nem szűnt meg, mint ahogy a félig felépült ház is ott marad. De testvéreim, Isten új alappal egy új házat épít fel. És ez a kegyelem. Ezt a kegyelmet, mondja Pál, Jézus ő rajta mutatta meg másoknak. Tehát nem csak az, amit mond, hanem az egész élete is üzenet. Üzenet a világnak, üzenet a bűnös embernek arról, hogyha őt, aki üldözte Krisztus egyházát, ennyire szerette Isten, akkor az ő kegyelme arra is elég, hogy mindenki mást is üdvözítsen. Azt üzeni Pál apostol szavain keresztül ma a 21. század emberének, ma, aki te itt ülsz 2010. június 13-án, hogy nincs olyan távolra került ember Istentől, akit ne lenne képes kiragadni onnan, és üdvözíteni őt. Pál visszaemlékezik arra, hogy Isten megszabadította korábbi életének fogságából, a rosszul felépített élet rabságából. Önhítségét legyőzte a felismerés. Isten kegyelme mindennél erősebb, és már nem keresett máshol erőt és békességet, mint Jézus Krisztusban, az ő üdvözítőjében. Ha elkeseredett, ha kétségbe esett Pál, ha elcsüggett, akkor visszatekintett a múltra, a megtett útra, amit Isten kegyelméből végigjárhatott, és meglátta mindazt, amiben segítette, amiből kimentette őt, Isten kegyelme. Néhány igével hadd szemléltessem még végül, hogy Pál apostol az ő életének szakaszaiban egyre inkább hogyan fejlődött, és így fogalmaznék, hogyan szentelődött meg az ő élete. Tudjuk, hogy Pál, ahogy apostollá válik, leveleket kezd írni. Az egyik legelső levele, amit a Galatákhoz írt, az egyik legszigorúbb, legzordabb levél, és így kezdi. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapott elhívást, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által apostol. Azaz keményen kijelenti, én Pál, az apostol. Írja ezt körülbelül 50-ben. Eltelik 5 év, és a korintusiakhoz írt levelében már így fogalmaz. Én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. 5 év alatt már ő a legkisebb az apostolok között. Eltelt 3-4 év, és 60 körül az efézusiaknak már ezt hangoztatja. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Nekem a kicsinek. Nekem a kicsinek, aki már nem hangoztatja azt, hogy apostol, már azt sem mondja, hogy ő gyülekezeti előjáró. És megint eltelik néhány év, már 62-ben járunk, eltelt a Jézus Krisztussal való találkozása után 12 év, és búcsúlevelet ír fiának, Timóteusnak, drága gyermekének. Beteg is, fáradt is már Pál, a halálra készül. És így fogalmaz. Krisztus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Már nem azt mondja, én Pál. Már nem mondja azt, hogy apostol. Már nem zavarja, hogy kétségbe vonják titulusát. Már nem zavarja, hogy minek mondják. Egy dolog fontos számára. Ő a legelső a bűnösök között, de tudja és vallja és hiszi, hogy Jézus Krisztus által van üdvössége. Micsoda növekedés! Micsoda növekedés, testvéreim! Talán a szakemberek azt mondanák, ez az én zsugorodása, a növekedő kisebb rendűségi érzés. Erre én azt felelem, téved, a növekedés lefelé kezdődik. Fölfelé növekedésünk lefelé kezdődik. Megmondta ezt már Keresztelő János. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Így van ez, testvéreim, hogy amikor az Úr Jézus elkezd növekedni bennünk, mi egyre kisebbé válunk. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem az, amelyet, ahogy Pál apostol soha nem felejtett el, nekünk sem szabad elfelejtenünk, hanem aranyfonalként látnunk kell, hogy hogyan húzódik végig az életünkön. Erre emlékezzünk, és erre emlékeztessük közösségeinket, hogy a mi Urunk kegyelmes Isten, lássuk meg az ő kiáradó kegyelmét, lássuk meg azt, hogy ő nem szünteti meg a múltat, de ne felejtsük el, hogy ő megbocsátja azt, és szabadságot ad, hogy másképp éljünk azután. Ezért adjunk hálát minden napon az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és a láthatatlan egy Istennek, akinek tisztelet, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, és áldjuk háromszor szent nevedet. Urunk, nagyságod, hatalmad felfoghatatlan. Méltó vagy, hogy dicsérjünk téged. Nemzedékről nemzedékre fennmarad neved, mert gyermekeid hirdetik hatalmas tetteidet. Urunk, mi sem tehetünk mást, csak megalázzuk magunkat előtted, és hálát adunk azért, hogy beléptél az életünkbe, hogy megszabadítottál, megbocsátottál minden tudatosan vagy tudattalanul elkövetett bűnünket, tévedésünket, mulasztásunkat. Köszönjük, hogy felragyogtattad számunkra a kereszt titkát. Köszönjük, hogy a saját életünkben is már számtalanszor megtapasztaltuk, hogy kegyelmes és irgalmas vagy, hogy türelmed hosszú, szereteted nagy, hogy jó vagy teremtményeidhez. Köszönjük, hogy mennyei állampolgárok is vagyunk, mert országod örökké való ország. Köszönjük, hogy olyan Istenünk vagy, olyan királyunk vagy, aki az elesettet felemeli, aki a reád várakozónak kezét nyújtja. Kérünk, Urunk, erősítsd a szükségben lévőket a te lelked által. Vigasztald a veszteségek közepette a megtört életeket. Gyógyítsd a testi betegségeket hordozókat. Mutasd meg áldott jelenlétedet a magányos lelkűeknek. Jöjj, Urunk, cselekedj bennünk és közöttünk a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja. Növekedjetek a kegyelemben, ami Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé legyen a dicsőség most, s örökkön örökké. Amen.